Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Még a professzor és ifjú püspök Karol Wojtyla Személy és cselekvés című munkája, amely a nagyvilág számára 64-es német kiadással vált hozzáférhetővé, lényegében egy nagyívű bölcseleti rendszer, egy fenomenológiailag megalapozott teológiai antropológia volt, addig a következő esztendőben kiadott Szerelem és felelősség ennek az antropológiának az erkölcs egy sajátos területére, a szeretet, a szerelem, a szexualitás világára való alkalmazása. A mű gondolatmenete a lublini egyetemi előadásokon alapul, de a szerző fiatalok között végzett munkájának gazdag tapasztalatait is hasznosította. Kiinduló pontja itt is a már a személy és cselekvésben kidolgozott tétel volt, annak állítása, hogy minden ember Istentől rendelt méltósággal bíró személy, aki ezt a méltóságát és megismételhetetlen értékét a másik emberrel való kapcsolatában valósítja meg. Ez a méltóság jogosítja fel, hogy Istennel, mint személlyel kerüljön a hitben érintkezésbe, de ez az alapja morális létezésének, társadalmi közösségi beágyazottságának is, amely szeretetre való képességén alapul. A hiteles személyközi viszonynak ugyanis nem lehet más alapja, mint a szeretet, hiszen csak ez tudja kizárni az egyik ember kihasználását a másik részéről. A szeretet, ahogy mondják, a személyek közötti kapcsolat feltétele, és ugyanaz a jó, amit ők választanak, és aminek együtt vetik alá magukat. A személyközi szeretetnek sokféle formája és módja létezik, de ezek sorából a szerelem, férfi és nő, a házasságban és a házastársi szexualitás tökéletes önátadásában megvalósuló kapcsolata a legteljesebb. Ebből a megfontolásból kiindulva Wojtyla úgy érvel, hogy a szeretet Krisztusi parancsának megvalósítása a legtökéletesebben a szerelemben, a párkapcsolatban élhető meg, hiszen itt van a leginkább lehetőség emberi módon kizárni a másik ember kihasználásának, pusztán tárgynak tekintésének, mindenféle szeretet kapcsolatot lerombolni képes ösztönét. Mert az ember ösztönlény, akiben a szeretetre való igény a szexuális vágyjal társul, a teremtő által rendelt nemes célját azonban csak akkor érheti el, ha a kétféle késztetés egyensúlyba kerül, vagy a szeretet, a szerelem az, ami képes szép és értelmes keretet adni a szexuális késztetésnek. Valójában az ember életében oly jelentős nemiség egészéről és az azt megkoronázó szerelemről van tehát szó, amelyet a szerző, a metafizika, a pszichológia és az erkölcsiség dimenziójában elemez. Célja az, hogy a tisztaság a szemérem és az önmegtartóztatás kategóriái mentén jusson el a férfi és a nő között a házasságban és a házastársi egyesülésben megvalósuló felelős szeretetig, amelyben a felek teljes közössége maradéktalan személyi méltósága teljesedik ki, család létesül, amely utódokat támasztva és nevelve beteljesíti Isten tervét az emberrel. Karol Wojtyla teológus életútjának alakulásában Péter székébe való megválasztása sem hozott törést. Pápaként közleadott körlevelei egy része ugyanis a hittudósi életmű folytatása, sajátos antropológiai szemléletének kiteljesítése. Így van ez az első körlevéltől kezdve kidolgozott dogmatikai trilógiájában, amelynek a Szent Háromság személyeinek értelmezése volt a tárgya. Ebből a sorozatból az első, a krisztológia kérdéseit elemző Redemptor Hominis, az ember megváltója volt, lényegében antropológiai fogantatású krisztológia, egyben elmélkedés Krisztus misztériumáról. Kiinduló tézise szerint az egyház az ember útja, ez az út pedig Krisztushoz vezet. Krisztus misztériuma a megváltás ígéretét és lehetőségét hordozza, a fiú emberré válása, szenvedése, halála és feltámadása megnyitja az utat az ember számára, hogy radikálisan megváltoztassa életét, amelyre a hídben és az egyházban nyer lehetőséget. Végső következtetése szerint tehát az egyház küldetése és az ember sorsa elválaszthatatlan egymástól. Valójában az itt vázolt gondolatmenet a Szent Atya Krisztusra tekintő, ám emberközpontú krisztológiájának summázata volt, amely a körlevelet egy olyan teológiai trilógia részévé és nyitányává tette, amely azután a Dives in Misericordia, irgalomban gazdag Isten kezdetű, az Atya alakját tárgyaló, és a Dominum et Vivificantem, Urunk és Éltetőnk kezdetű enciklikákkal együtt egy teljes istentant, szent háromságtant fogalmazott meg. A Dives in Misericordia alaptémája Isten két tulajdonságának, igazságosságának és irgalmasságának összefüggését tárgyalta, azt, hogy irgalma jeleként fiát küldte közénk, hiszen az igazság és az irgalom benne az irántunk érzett szeretetben válik egyé, ez a megváltás titka, az, hogy a bűnt, amelyet a fiú magára vett, elveti, a bűnöst azonban, ha hisz és bűnbánatot gyakorol, magához öleli vétkeire többé nem emlékezik. A harmadik körlevél, a Dominum et Vivificantem, Urunk és Éltetőnk, azt vizsgálja, hogy miképpen képes az ember, az egyház, ha a lélek vele van, megragadni, megőrizni és beteljesíteni azt az üdvesét, amit az atyától nyert a fiú által. A három dokumentum szövegében egyébként II. János Pál mindvégig a totus Christus, teljes Krisztus fogalomból építkezett, arra a következtetésre jutva, hogy a teremtmény abban a mértékben lehet totus homo, teljes ember, a transzcendenshez emelő személyi méltóság birtokosa, ha elismeri és elfogadja a Redemptor Hominiszt, a Totus Christust, az ember megváltóját, a teljes Krisztust, aki által Isten irgalmára és a lélek segítségére juthat. Ez az út vezet a teljes humanizmushoz, amelyet az egyház hirdet, ami nem más, mint a kereszténység, a keresztény humanizmus. Az előbbi trilógiához mérhető jelentőségű volt II. János Pál körleveleinek egy másik, három darabból álló ciklusa, amely a keresztény társadalom és morálteológia főpontjait igyekezett megvilágítani, és fontos hozzájárulást jelentett a katolikus egyház társadalmi tanításának építményéhez. Ebben a témában első megnyilatkozása az 1981 őszén megjelent Laborem Exercens, munkát végezve kezdetű körlevél volt, amelyet 6 évvel később Solicitudo Rei Socialis, 91-ben pedig a Rerum Novarum Centenariumára kiadott Centesimus Annus követett. Az első körlevél elméleti megalapozása a személy és cselekvés gondolatmenetére támaszkodik, arra, hogy az ember lényege és létezésének alapja a tevékenység, a munka. Ki mondja, hogy a munka az, ami nem pusztán az ember és a tárgyak világának kapcsolatát határozza meg, de megteremti a munkálkodó embert, mint szemét, aki az alkotás és a teremtés képessége révén tud Isten képmásaként létezni a maga világában. Ugyanakkor a pápa figyelmeztet arra, hogy a munka, amely jogokat és kötelességeket is eredeztet, és vele az ember méltósága, különösen az utóbbi időben nagy veszélyben forog, hiszen a tőke és a haszonuralma fokozatosan gyűri maga alá. Mindebből súlyos társadalmi bajok fakadnak, munkanélküliség, értékvesztés, anyagi bizonytalanság és erkölcsi krízis, amely olyan áldatlan helyzeteket állandósít, mint a munkanélküliség, a szakszervezeti és érdekvédelmi jogok sérelme, a paraszti munka lenézése, a vendégmunkások, a hátrányos helyzetűek nyomorúsága, végső soron a munka lelki értékének felszámolása, ami pedig nem más, mint az ember részesedése volna a teremtő tervéből. Munka és tőke szembekerülésének okaira keres választ a második, a Solicitudo re socialis kezdetű körlevél. Ez korunk szociális problémáit vizsgálja, a fejlődés és a haladás gazdasági és emberi fogalmai közötti törésre figyelmeztet. A világban az érték helyét az érdek veszi át, ez pedig nem csupán gazdasági igazságtalanságokhoz, a pénz, a tőke mérhetetlen uralmához, hanem morális vészhelyzethez is elvezet. Elhatalmasodik a világban a bűn, amely személytelenné és mindent átjáróvá válva megteremti a bűn struktúráinak uralmát, igazságtalanságot, elégedetlenséget, ellenségeskedést hozva a világra, amit a hívő embernek el kell utasítania, hogy világunk visszataláljon az emberi fejlődés igazi útjára. Az ebben a témában kiadott harmadik körlevél, a Centesimus Annus, a világban 89-től bekövetkezett változásokat igyekezett értelmezni. Számot vetett a szocialista gazdasági és társadalmi modell csődjével, ám határozottan bírálta azt a gazdasági és társadalmi modellt, a liberális piacgazdaság és politika rendszerét, amely nem megoldotta, hanem csak tetézte a világ bajait. Így már érződnek a globalizáció negatív hatásai, a fenyegető környezeti krízis, az, hogy a munkálkodó ember és közösségei kontrollálhatatlan és személytelen erők irányítása alá kerülnek. Ilyen helyzetben sérül a javak egyetemes rendeltetésének oly fontos elve. Elvész az egyes államok kiegyenlítő és ellenőrző szerepe, maga a kultúra világa is emberellenes alakot ölt. Ilyen helyzetben az egyház feladata annak képviselete, hogy amint a tőke van a munkáért, úgy a világ materiális dolgai vannak az emberért, azért az emberért, akinek szolgálata hitel lényegéből fakadóan az egyház útja. Karol Wojtyla már a lublini egyetemi tanári éveiben is a morálteológia és az etika elismert tekintélye volt, bíborosként és pápaként pedig nap mint nap szembe kellett néznie korunk erkölcsi válságával. Nem meglepő tehát, hogy pontifikátusa delelőin 93-ban átfogó nagy körlevelet szentelt a keresztény erkölcstan alapjai és időszerű kérdései tárgyalásának. Ez a körlevél volt a Veritatis Splendor, az igazság ragyogása kezdetű enciklika, egyike a Szent Atya legfontosabb tanító megnyilatkozásainak. A pápai gondolatmenet kiinduló pontja az volt, hogy az emberben ott él az igazság megismerésének vágya és az igazság iránti engedelmesség késztetése, ám az a kísértés is, hogy az igazságtól elfordulva felcserélje azt a hazugsággal, és elforduljon az igazságot felragyogtató Istentől. Élete folyását végig gondolva minden embernek fel kell tennie azokat a kérdéseket, hogy mit kell tennem, hogyan tudom megkülönböztetni a jót és a rosszat, ám a bűn árnyékában élve rá kell arra is jönnie, hogy ezekre a kérdésekre a feleletet csak Krisztusban és Krisztus a nemzetek világossága által lelheti meg, alapvető erkölcsi eligazítás csak magától, Krisztustól és az ő evangéliumi üzenetéből nyerhet. Ebből adódóan az erkölcs teológia alapelve annak felismerése, hogy ismerjük el az erkölcsi parancsolatok egyetemességét és megváltoztathatatlanságát, amelyek mindig és kivétel nélkül tiltják a belsejükben rossz cselekedeteket, és ne engedjünk a jó és a rossz, az igaz és a hamis összemosása kísérleteinek. Mintegy ezt az elvet konkretizálta 95 tavaszán közzétett Evangélium Vitae, az élet evangéliuma kezdetű, az emberi élet sérthetetlenségéről tanító enciklika, amelyben a Szent Atya a legnagyobb és legnemesebb morális érték, az emberi élet védelmében kívánt szót emelni azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek életünk isteni ajándék természetét elvitatva a róla való korlátlan rendelkezés jogát magára az emberre, annak kénye kedvére kívánják átruházni, félremagyarázva az igazságnak a felismerését, amelyet utolsó nagy körlevelében a Fideszet Ráció hit és ész kezdetűben elemzett. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.